Áldás békességet kíván. Áldás békességet kíván. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, dicsérjük, magasztaljuk a mi Istenünket, Isten tiszteletünk kezdetén a 136. Zsoltárunk első versének éneklésével. A 136. Zsoltárunk első verse így kezdődik: dicsérjétek az Urat. És a megkezdett Zsoltárunknak, a 136. Zsoltárunknak énekeljük a másodiktól ötödik versig terjedő részét. A második vers így kezdődik: áldjátok Isteneteket, Isteneknek Istenét. Segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a második helvét hitvallásnak 14. fejezetéből azt a szakaszt, amely arról tanít bennünket, hogy milyen is az igazi bűnbánat. A bűnbánat Isten ajándéka. Azt pedig világosan megmondjuk, hogy a bűnbánat tisztára Isten ajándéka, és nem a mi erőnk munkája. Azt parancsolja ugyanis az apostol, hogy a hű tanító szorgalmasan tanítsa az igazságnak ellenszegülőket, ha talán adna nekik az Isten megtérést az igazság megismerésére. 2 Timóteus 2.25. A bűnbánó szomorkodik elkövetett bűnein. Az evangéliumi bűnös nő, aki könnyeivel áztatta az Úr lábait, és Péter, aki keservesen sírt, és megsíratta Urának megtagadását, nyilván megmutatják, milyennek kell lennie a bűnbánó ember lelkületének, ha komolyan megsíratja elkövetett bűneit. Az igaz bűnbánathoz hozzátartozik az is, hogy a bűnbánó megvallja bűneit Istennek. Ama tékozló fiú is, a farizeussal szembeállított evangéliumi vámszedő is igen alkalmas példát adott nekünk arra, hogyan valljuk meg bűneinket Isten előtt. Amaz így szólt, tudnélik a tékozló fiú. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. A vámszedő pedig így imádkozott, a vámszedő pedig még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri volt mellét, ezt mondván, Isten, légy irgalmas, nékem bűnösnek. Nem is kételkedünk, hogy Isten kegyelmébe fogadta őket. Ugyanis János apostol azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, hogy megbocsássa azokat, hogy megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk. Mindezeket tanítja tehát a mi hitvallásunk a bűnbánatról és a bűnvallásról. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy megszólít bennünket a kalauzunk szerint kijelölt napi igeszakaszból, Pál apostolnak az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, Pál apostol korintusi útjáról. A 18. fejezet első versétől olvasom az igét. Ezek után Pál eltávozott Athénből és Korintusba ment. Ott találkozott egy Aquilla nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük, ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni a zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik, véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Titus Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus, a zsinagógai elöljáró pedig hitt az Úrban egész ház népével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy ilyen látomásba ezt mondta Pálnak, ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő beszédét, és adja, hogy a mostani órában személyes üzenetet vehessünk tőle. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítettünk téged a Zsoltár szavaival, énekszóval, áldottuk és magasztaltuk a te nevedet, és köszönjük, hogy egyúttal figyelmeztetsz is bennünket arra, hogy sehogyan máshogyan nem lehet hiteles a mi szájunkból a téged áldó szó, csak úgy, hogyha igaz bűnbánat van a mi szívünkbe. Mivel a bűnbánat is a te ajándékod, arra kérünk, hogy ajándékozz meg ezzel bennünket. Te magad légy az, aki megláttatod velünk bűneinket, amelyek elválasztanak bennünket tőled, amelyek elválasztanak bennünket az örök élettől, az áldásoktól, a békességtől, az örömtől, a nyugodalomtól. Kérünk, Urunk, hogy ajándékozz meg azzal, hogy megérteted velünk a mi nyomorúságunkat. Noha szembesülünk mindazzal, amiben kevés van nekünk, de olyan nehezen látjuk meg saját bűneinket. Kérünk, nyisd meg a mi szemünket, ahogy vakok szemeit fölnyitottad, úgy nyisd ki a mi lelki szemünket a valóság meglátására. Arra is kérünk, hogy taníts bennünket kimondani és megvallani te előtted, őszintén a mi bűneinket. És azért is könyörgünk, hogy te adjál olyan megbánást a mi szívünkbe, hogy ne akarjunk bűneinkkel többé együtt élni, hanem akarjunk egyedül te neked élni. Segíts meg bennünket ebben a döntésben, hogy a mi téged áldó szavunk kedves lehessen te előtted. Szeretnénk azért áldani téged, hogy te örömödet lejjed bennünk. Nem kötelességből akarunk téged dicsőíteni, mennyei édesatyánk, nem megszokásból, hanem szeretnénk szívből jövően kitárni a mi szívünknek hálaadását és dicsőítését te előtted. Kérünk, taníts erre, és tisztíts meg a mi szívünket, hogy igaz és hiteles imádságok származhassanak abból a te színed elé. Köszönjük, hogy jelen vagy. Köszönjük, hogy a te jelenléted minden, ami számunkra fontos. Köszönjük, hogy a te jelenléted áldás és békesség. Kérünk, mindezekkel ajándékozz meg bennünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az igehirdetés hallgatására készülve a 151. számú dicséretünket keressük ki. A 151. számú dicséretünket énekeljük. Uram, Isten, siess minket megsegíteni. Az apostolok cselekedeteiből írott könyv 18. fejezetéből, ahol ezeket olvassuk többek között. Pál hozzájuk csatlakozott, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük, ők ugyanis sátor készítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni a zsidókat és a görögöket. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezete Pál apostolnak, a kereszténység nagykövetének, vagy egyik nagykövetének a missziói útját tárja elénk, és ebből a missziói útból is különösképpen egy fejezetet, vagy egy szakaszt, amelyet Pál apostol Korintusban töltött. Pál apostolnak a megtérése után három missziói útja volt tulajdonképpen. Az első egy rövidebb missziói út volt, elsősorban csak Kis-Ázsia területeit érintette, majd a második missziói útján Isten szent lelke vezetése nyomán átlépett Európába, és így jutott el Korintusba is. Sokan nem szoktak ezen gondolkozni, vagy ha nem olvasuk eléggé figyelmesen a Szentírást, el is kerüli talán a figyelmünket, hogy amikor Pál apostol ezeken az ismeretlen területeken járt, akkor őt nem fogadta semmilyen gyülekezet. Elsősorban azért nem fogadták őt keresztény gyülekezetek, mert nem voltak keresztény gyülekezetek. A Jézus Krisztusról szóló tanítást nagyon sokan abban az időben Pál apostoltól vették és hallották. A zsidó diaszpórákban élő közösségek hallottak ugyan talán a jeruzsálemi zarándoklataik kapcsán Jézusról, a názáreti prófétáról, de nyilvánvaló, hogy azok az információk, amelyek eljutottak hozzájuk a názáreti Jézusról, egyértelműen a Jézust elítélő zsidóság véleményén alakultak. Jézust nem akarták elfogadni, és amikor eljött Pál apostol ezekbe a városokba, akkor mindig az volt az első lépése, hogy elment, ha volt zsinagóga, és a zsidóság számára hirdette Krisztust. És mindjárt a legtöbb helyen bele is ütközött abba a nagy akadályba, hogy a diaszpórákban élő zsidóság hallani sem akart arról, amit nekik Pál apostol tanított. Ők már hallottak Jézusról, a jeruzsálemi zsidók azt mondták, hogy jogosan ítélték el, ez a názáreti, ez nem volt igazi proféta, meg kellett halnia. Pál apostol azonban ettől nem riadt vissza, újból és újból hirdette Krisztust, és az az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a beszámolója, hogy amikor egy-egy helyen a zsidóság nem fogadta be Pál apostolt és az evangéliumot, amit hozott, akkor Pál apostol kilépett és elindult abban a városban a pogányság felé. Azok felé, akiknek nem voltak ismereteik sem Jézusról, sem az ószövetségi iratokról, és elkezdett nekik beszélni Krisztusról. A legtöbb helyen az történt, hogy a pogányok, akik Jézusról még soha nem hallottak, megnyitották a szívüket. No, ezen a helyi zsidó közösségek fölmérgesedtek, és a mérgüknek az lett a haragja, vagy az eredménye többször is, hogy haragvásukban Pál apostolt befeketítették, és volt olyan hely is, ahol egyenesen félholtra kövezték. Hát Korintusban is ez történt, Pál apostol elérkezett Korintusba, elment a zsinagógába, ott vitázott a helyi zsidókkal, akik nem akarták őt elfogadni, az ő tanításait nem akarták befogadni, aztán Pál apostol elment a pogányok közé ott Korintusba, megkereste azt a lehetőséget, ahogy megszólíthatja a pogányságot a Krisztus evangéliumával. Ezek őt befogadták, a helyi zsidóság meg neki esett Pál apostolnak. Ha valaki tovább olvassa itt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetét, akkor azt fogja látni, hogy Pál apostolt Gallió elé ráncigálják, aki ott a városban helytartó, és megpróbálják a görög helytartóval Pál apostolt elítéltetni, aki feletté bölcsen ettől tartózkodik, és azt mondja a zsidóknak, hogy én ebben az ügyben nem ártom bele magamat, mert az az apostol, akit idehoztatok, nem bűnöző, nem követette nyilvános törvényszegéseket, ha hitvitátok van, azt intézzétek egyedül. Nagyon érdekes, hogy ahogy olvassuk a Cselekedetek könyvét, egyre másra szinte ugyanez a kép tárul elénk. És azt gondolom, hogy mindannyiunk, akik ismerjük ezeket a történeteket, vagy akik hallunk ezekről a történetekről, mindannyian megkérdezzük azt, hogy vajon mi volt az, ami Pál apostolt arra bírta, hogy ezt az utat folytassa. Nem tudom, testvérek, hogyha kipróbálnánk egyszer azt, hogy valamit megpróbálunk embereknek átadni, amit mi jónak tartunk, igaznak tartunk, és az emberek nem fogadnák be, sőt, egyenesen üldözni kezdenének érte, akkor meddig volnánk képesek elmenni? Pál apostolról azt olvassuk, hogy az egyik városban megkövezik, tovább megy. Az egyik városban bebörtönzik, tovább megy. És kell, hogy érdekeljen bennünket az, hogy mi hajtja ezt az embert? Mi hajtja ezt az embert? Kötelességből teszi azt, amit tesz? Azt kell mondjuk, hogy nem teszi kötelességből. Hallottuk azt, és olvassuk itt azt a leírásban, hogy megélhetett volna másból is. Nem volt kötelessége az evangéliumot hirdetni, mert ha akart, akkor meg tudott élni a kétkezi munkájából. Mi vitte ezt az ember? Teljesíteni akart? Valami mazohista lélek volt, aki úgy gondolta, hogy ez így jó, akkor nem tudnánk vele azonosulni. És akkor nyilván el kellene őt ítéljük. Ha ő ebben lelte volna az élvezetét, hogy ő ütik, verik, kiközösítik, akkor mi nem tudnánk vele azonosulni. Akkor azt mondanánk rá, hogy ez nem egy normális emberi viselkedés. Fizetésért tette Pál apostol? Valahol ügynöki jutalékot kapott azért, hogy ő az evangéliumot terjeszti, akár ilyen módon is? Biztos, hogy nem kapott, hiszen akkor nem kellett volna Korintusban elszegődnie dolgozni. Ha kutatjuk annak az okát, hogy miért is volt úton az apostol, és miért is tette azt, amit tett, hogy tudnélik hirdette az evangéliumot városról városra, viselve minden üldöztetést, akkor erre azt a választ kapjuk, hogy ezt az embert a szíve hajtotta. A szíve hajtotta. Valami drága kincs volt a szívében, amit mindenképpen át akart adni mindazoknak, akik ezt a drága kincset nem ismerték. Semmilyen más magyarázat nincs, testvérek, arra, hogy Pál apostol miért nem adta föl. Csak az, hogy amit ő tett, ahogyan ő a missziót végezte, az mind-mind az ő szívéből jött. Egyenesen a szívéből származott. És mivel a szívében egy drága kincset ápolgatott az apostol, méghozzá Jézus Krisztust, ezért az ő szívéből nem jöhetett más, csak Jézus Krisztus. Ez számára olyan drága volt, hogy mindent vállalt Jézus Krisztusért. Mindent. Ha kellett a kalodát, ha kellett a sötét börtönt, ha kellett a verést, ha kellett a kétkezi munkát, ha kellett a kiközösítést, ha kellett a nevetést, amikor csacsogónak nevezték, meg gúnyolták őt a megjelenéséért, mindent vállalt azért, mert amit tett, azt az ő szívéből tette. A szívében ott volt Jézus, vagy hadd mondjam így, hogy a szíve Jézusé volt. Ez az egy magyarázat van arra, hogy miért nem csüggett, vagy ha csüggett, az Isten bátorításának engedve, miért kezdte újból és újból az ő szolgálatát. Mert nem csak két missziói út volt, hanem volt egy harmadik, aztán meg volt egy negyedik, amely Róma felé vezetett, ahol eltűnik a szemünk elől az apostol. A szívében levő drága kincset nem akarta elrejteni, hanem úgy érezte, hogy ezt mindenkivel meg kell ismertetni. És amerre őt Jézus Krisztus, az ő ura vezette, ott szólta mindazt, ami az ő szívében van. Amikor Pál apostol életútján elgondolkozunk, akkor azt gondolom, hogy egy kicsit mindannyian vágyakozva tekintünk őre, meg az ő szolgálatára. Bárcsak volnának ilyen apostolok ma is, vagy akik kicsit személyesebbre merik fordítani a gondolataikat, kimerik azt is mondani, bárcsak ilyen lehetnék én is. Bárcsak ilyen lehetnék én is. Sokszor megtapasztaljuk azt, hogy olyan könnyen lemondunk mi Jézus Krisztusról. Olyan könnyen megtagadjuk őt, vagy elfelejtkezünk róla. És gyakran keressük ennek az okát, hogy vajon mi az oka annak, hogy nem járja át úgy az életünket. Ez a Pál apostol valami különleges teremtmény volt? Valami különleges szülei voltak, vagy hozzátartozói? Vagy mi volt itt? Mi volt itt ezzel az emberrel? Talán nem jókor születtünk mi? Talán nehezebb ez a kor, amiben mi most élünk? Nem, testvérek, azt gondolom, hogy az okokat mindig a szívünk körül kell keresni. A szívünk körül kell keresni. Azt kell mindig megvizsgálni, mi van a mi szívünkben. És hogyha a mi szívünket nem melegíti már át Jézus Krisztus személye, akkor bizonyára úgy van, hogy az életünket sem melegíti át. A beszédünkben sem jelenik meg. Nem jelenik meg a cselekedeteinkben. És amikor áldozatot kellene vállalni, akkor nem jelenik meg ott sem Jézus Krisztus. Miért volt ilyen drága az apostolnak Jézus Krisztus? Pál apostol többször tette erről többféle módon bizonyságot, hogy miért volt számára ilyen drága Jézus Krisztus. Az ő bizonyságtételeinek az a lényege, hogy azért volt számára drága az Úr, mert megmentette őt. Néhány vasárnappal ezelőtt már beszéltünk arról, hogy ez a Pál apostol, amikor még Saulus volt a neve, egy profi farizeus volt. Hadd mondjam így mai nyelven, egy profi vallásos ember volt. Minden tudott. És minden gyakorolt is. Mindennel tisztában volt, a zsidó törvényektől elkezdve. A legszigorúbb módon élte az életét. De ez az ember egyszer találkozott Jézus Krisztussal. És megértette, hogy mindaz, amit tett, és ahogyan tette eddig életében, az egy nagy nulla. Az az Isten előtt semmi. Hogy amiért ő küzdött a maga vallásos profizmusával, az eddig az ő számára nem hozott semmit, sem örök életet, sem áldást, sem békességet. Amikor találkozik Jézus Krisztussal, akkor érti meg ez az ember, hogy az, amit én keresek, az, amiért én küzdök, amit én a saját erőmből el akarok élni, az Jézus Krisztusnál van. Annál a Jézus Krisztusnál, akit én üldözök, annál a Jézus Krisztusnál, akinek a híveit én most begyűjteni készülök Damaszkuszban. És mitől, amikor találkozik Jézus Krisztussal, akkor ez a Jézus Krisztus megszólítja őt. Szóba áll vele. Akkor Saulus odafordul ez a Jézushoz, és megkap mindent ettől a Jézustól. Mindent, amiért addig küzdött, de el nem érhetett, egyszerűen ez a Jézus odaad neki ajándékba. És innentől kezdve azt látjuk, hogy ennek az embernek a szíve megtelik hálaadással. Már azt olvassuk, hogy ott, Damaszkuszban elkezdené hirdetni azt, ami az ő szívében van. Már nem bírja magát visszatartani. Annyira örül ennek a találkozásnak. De a damaszkusziak csak nehezen fogadják el azt, amit ő mondott, hiszen hallották, hogy ő azért jön ide, hogy összegyűjtse a keresztényeket. De aztán később, amikor megbizonyosodnak ennek az embernek a hitelességéről, akkor csodálatos módon és erővel kezd az ő szívéből áradni Jézus Krisztus evangéliuma, az örömhír, amellyel hirdetné először a zsidóknak, akik a saját erejükből, a vallási profizmusból akarnak az Isten előtt örök életet és érdemeket szerezni, hirdetni nekik azt, hogy ez semmi. Én közöttetek voltam, olyan voltam, mint ti. Azt csináltam, amit ti. De egy nagy nulla az egész. Jézus Krisztus az, aki az út az Atyához. Viszi őt az ő szíve, az ő féltése, az ő népe felé való szeretete, hogy elmondja nekik, mi az, amit megértett. És milyen szomorú, hogy ez nem kell. Ez nem kell. Ott vannak azonban a pogányok, őnekik kell. Nekik kell a megváltás evangéliuma. Ők tudni akarják azt, hogy hogyan szerezhető meg az örök élet. Ők kíváncsiak rá. Ők sok mindent megtettek, de már csalódtak. Nincs már reménységük. És amikor megjelenik az apostol a drága hírrel, akkor megragadja a szívüket mindaz, amiről az apostol bizonyságot tesz. Drága testvérek, ha a szívünk visz, ha a szívünk hálája visz bennünket, akkor az ember úton van és úton marad. A misszióról nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy ez egy olyan dolog, amit időnként elkezdünk, máskor abba hagyunk. Hát ez a gyakorlatunk. De akinek a szíve tele van Jézus Krisztussal, azzal a szabadítással, amit Jézus Krisztustól nyert, az az ember mindig misszióban van, mindig úton van. Az az ember mindig megtalálja azokat, akik szomjúhozzák az igazságot. Az az ember a szívéből hozza elő ezt a drága kincset. Drága testvér, nem az emberekkel van a baj, akik körülötted élnek és körülöttem élnek, hanem velünk van a baj, hogy a szívünket nem melegíti Jézus Krisztus csodája, amit velünk tesz és amit velünk tett. Hányszor és mennyi időt szoktunk ott sírni Jézus lábainál, könyörögve azért, hogy ezt meg azt adja meg nekünk, meg tegye meg velünk. És milyen kevés a hálaadás a szívünkbe. Milyen kevés az igaz, őszinte hálaadás azért, amit ő érettünk tett. Akkor, amikor nem éltünk, meg most, a mindennapokban, amikor itt vagyunk. Miért? Mert valahol a szívünknek talán nem annyira drága kincse Jézus Krisztus. Kedves testvérek, Isten kegyelme az, amikor megszólít valakit. És ebben a templomban és ebben a közösségben hosszú évek óta szólítgat bennünket az Úr. És kérdezget bennünket arról, hogy hova tartunk, mi a mi utunk. Kérdezget bennünket arról, hogy miért akarsz te a magad jó cselekedeteivel valamit elérni előttem, amikor úgy sem mész vele semmire, mert az én kegyelmem az, ami megtart. Nem tudom, meg szoktunk állni, el szoktunk gondolkozni, megértettük már, hogy amit hajtunk, üldözünk, amiért sokszor jövünk, az csak kegyelemből lehet a miénk. Hirdetem a testvéreknek, hogy az Úr kegyelmessége ma is az, hogy szól az ige. És Jézus Krisztus az ő drága kincseit kínálja nekünk, és azt mondja, fogadd el, ne küzdjél tovább. Mert mindaz csak emberi akarás, mindaz csak teljesítmény, amit talán eddig tettél. Én nem azt akarom, hogy te teljesítsél. Én egy dolgot akarok, hogy te befogadjál. És ha te befogadsz engem, akkor majd megmutatom neked, hogy szív szerint készé teszlek arra, hogy nekem éljél. Majd én megmutatom neked azt, amit te most lehetetlenségnek tartasz. Amit most nem értesz, azt majd akkor megérted, ha hittel megnyitod előttem a szívedet. Megnyitjuk-e előtte a szívünket, drága testvérek, és kinyitjuk-e magunkat Jézus Krisztus kegyelme előtt? Adja az Úr, hogy megtegyük ezt. Mert akkor hasonló módon Pál apostolhoz, hasonló lelkesedéssel és odaadással leszünk úton az Úrral az Úrért. Akkor nem riadunk majd vissza semmiféle áldozattól, ahogyan ezt Pál apostol is tette, hiszen azt olvassuk, hogy amikor a korintus beliek nem akarták őt befogadni, akkor Pál apostol letelepedett közéjük, és Akvillával és Priscillával elkezdett dolgozni, ott maradt a korintusiak között, végezte a maga munkáját hétközben, aztán hétvégén elment, és hirdette nekik újra azt, ami az ő szívében volt. Arról is tanít bennünket ez az ige, hogy a misszió nem történhet áldozatok nélkül. Mindig kell áldozatot hozni a misszióért. És a legnagyobb áldozat, amit a misszióért hozhatunk, az elsősorban a mi személyünk. Nekünk magunkat kell oda áldoznunk legelőször is, testvérek. Olyan érdekes az, hogy a legtöbben azt gondolják, hogy a pénzünket kell odaáldozni a misszióra. És még magunkat kell odaáldozni először. A pénzünket lehet, hogy oda tesszük, majd beletesszük a persejbe, vagy odaadjuk ilyen-olyan célokra, missziós célokra. De mit érez, ha mi magunk szív szerint nem áldozzuk magunkat oda Istennek? Uram, én a tied vagyok, és mindenem, amin van, a tied. Azt gondolom, hogy ha a szívünket és önmagunkat készek vagyunk Istennek odaáldozni, akkor mindaz, az idő, a munka, a pénz, amit még Isten ügyére odaáldozunk, teljesen más színben fog megjelenni előttünk. Sokszor mondják az emberek, ha hallanak olyasmiről, templomépítés, gyülekezetépítés, missziós célok, hú, ez mennyibe kerül? Olyan érdekes, hogy amikor a szívünkben megszületik egy döntés, hogy én magamat odaáldozom a misszióra, onnantól kezdve soha nem ez a kérdés, hogy mennyibe kerül. Onnantól kezdve nem ez a kérdés, hogy ez mennyi időbe fog telni. Onnantól kezdve az a cél, hogy az Úrnak az ügye előbbre jusson a világba minden áldozat árán. Kedves testvérek, van ilyen küldetésünk is itt, hiszen a szívünkbe oda adatott Jézus Krisztus. És ő szeretné, hogyha mi is meghoznánk az áldozatot. Az elmúlt vasárnap és az elmúlt időszakban beszéltünk az áldozatnak egy bizonyos módjáról, hogy a pénzünkből áldozhatunk Isten ügyére, itt Békásmegyeren azzal, hogy az elkészülő parókiánkat támogatjuk, hogy a hiteltörlesztésre összeadjuk a pénzünket. De nem a pénz a legfontosabb, drága testvérek, hanem a szívünk a legfontosabb, hogy megértjük-e, hogy a küldetésünknek, az úton létünknek az áldozatáról van szó. Arról van szó, hogy nekünk, hívő embereknek valamit most áldoznunk kell arra, hogy Békásmegyeren tovább szólhasson az a drága evangélium, ami hosszú ideje szól, és ami hitünk szerint Isten ajándékaképpen talán hosszú ideig fog is szólni. Ez az első kérdés, hogy a szívünkben megszületik-e ez a látás és ez a döntés, hálaadásból, mindazért, amit az Úr tett, És onnantól kezdve az áldozat, amit ezért hozni kell, teljesen más színbe tűnik fel. Onnantól kezdve teljesen máshogy tekintünk arra, hogy ez mennyi időbe, mennyi munkába, vagy mennyi pénzbe kerül. Kívánom és hirdetem a testvéreknek azt, hogy Isten végezze el bennünk az ő munkáját, hogy a misszióra mi magunk odaáldozzuk magunkat. Nem csak itt a gyülekezetben, hanem általában. Hogy Isten használható eszközei lehessünk. Az a jó hírem a testvérek felé, hogy Isten nem csak a pénzünket akarja használni, hanem bennünket akar használni személyesen. Azt mondja Pál apostol, hogy mi Isten munkatársai vagyunk. Drága testvér, téged Isten a munkatársának tekint, ha ezt elfogadod. Ha ezt elfogadod. Bátorítalak, fogadd el Isten munkatársának lenni. Az ő igazgatása alatt missziót végezni a legcsodálatosabb dolog ezen a földön. Mert ő jó főnök. Mert ő csodálatos felettes. Gondja van az övéire. Számon tartja az övéit. Sőt, azt mondja a Szentírás, megadja nékünk az erőt és mindazt, amire a szolgálatunkban szükségünk van. Olyan csodálatos testvérek, hogy miközben Pál apostol úton volt szíve drága kincsével, és kész volt áldozatot hozni azért, hogy ez a drága kincs, ez a drága evangélium szívtől szívbe jusson, Istentől látást kapott. Ne gondoljuk azt, hogy Pál apostol nem szomorodott meg időnként azon, hogy őt a zsinagógákban nem fogadták be. Hogy az ő saját népe elutasította őt. Biztos, hogy bántotta a szívét. És biztos, hogy bántotta ez az ő szívét Korintusba is. Miért nem kell az én népemnek Jézus Krisztus? És akkor jön Isten, és azt mondja Pál apostolnak egy látomásban, ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Kedves testvérek, miközben Pál apostol odaáldozza magát Istennek, és szólja azt, ami az ő szívében van, Isten mennyei látást ad számára. Azt mondja neki Isten, kedves munkatársam, drága Pál, látom, hogy talán egy kicsit szomorúság van a te szívedben, és én azt mondom neked, ne félj, hanem szólj és ne hallgass. Miért? Mert én veled vagyok. Én nem hagytalak el. Lehet, hogy eredménytelenséget látsz magad körül. Lehet, hogy nem térnek meg a zsidók tömegével, de ne félj, mert én, aki a szívednek drága kincse vagyok, én veled vagyok. Pál apostol, ez minden. Ez a minden, hogy én veled vagyok. Nem hagytalak el. És mit mond neki az Úr? Meg foglak védeni, nem fognak neked ártani, sőt, az Úr még följebb emeli az apostolt. Azt mondja neki, nézd csak előre, drága Pál, mit látsz? Elárulom neked, nekem ebben a városban sok népen van. Nekem ebben a városban sok népen van. Pál apostol, sok szomjas lélek várja azt, hogy te itt meghirdesd a rólam szóló evangéliumot, és meg fognak térni. Ne add föl, és ne szomorkodjál, hanem szólj. És majd én megmutatom neked, hogy sokan vannak itt, akiket te most nem látsz, meg nem ismersz. Sokan vannak itt, akik az én népem, és akik a te bizonyságtéted a tételed alapján velem fognak találkozni, és tőlem örök életet fognak kapni. És hogy mennyire igaz volt az, amit Isten Pál apostolnak mondott, annak a legfényesebb bizonyítéka az, hogy később az apostol a korintusi gyülekezetnek két levelet is írt. És két olyan levelet, amely az Új Szövetség alapvető levelei, tanító levelei közé tartozik. Mert ott volt a nép, mert Isten megmutatta az apostolnak, hogy ők az én népem, és előhívom őket, mert lett gyülekezet Korintusban. Azt olvassuk, hogy még a zsinagóga feje is megtért Jézus Krisztushoz. Nem csak látást, hanem Istentől áldást is nyert az apostol. Drága testvérek, hiszem, vallom, hogy Istennek sok népe van Budapesten is, és Istennek sok népe van itt a harmadik kerületben is. Békásmegyeren is sok népe van az Istennek, ezért szól az evangélium, és ezért hirdetjük az evangéliumot. És ezért vállaljuk az áldozatot. Nem mi vagyunk azok, akik megtérítjük őket. Mi sokszor csak az eredménytelenséget látjuk, vagy megfelhőzünk. Hogy jaj, miért nem így, vagy miért nem úgy? Most jön az Úr, és azt mondja, neked és nekem is, sok népen van nekem itt. Mi a te pontos feladatod? Ne hallgass, hanem szólj, tudd meg, hogy én veled vagyok, ott a lakótelepi lakásban, vagy az ófaluban, vagy ott, ahol éppen laksz és mozogsz, én veled vagyok, ne szólj és hallgass, ne hallgass, hanem szólj, és én megmutatom neked, hogy azok, akik az enyém ezen a helyen, meg fogják hallani az én szavamat. Hát ez a mi küldetésünk többek között ezen a helyen. És ezért szabad és kell áldozatokat hoznunk. Adja az Úr, hogy jöjjön mindannyiunk áldozata szívből jövően. Amen. Kedves testvérek, a 235. számú dicséretünk első versének éneklésével válaszoljunk most Isten igéjére. A 235. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Hallgass meg minket, nagy Úristen! Drága Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged azért, mert mindabban, amire most tanítottál bennünket, előttünk jártál. Te voltál az, aki ismered a tieidet, ismerted őket, és bűneikért szenvedtél ott a kereszten. Te voltál az, aki a legnagyobb áldozatot hoztad azért, hogy a tieid örök életet nyerhessenek a bűnbocsánat által, hiszen életedet adtad érettünk. Te voltál az, aki úton voltál az Atya akarata szerint, és az ő parancsainak megfelelően jártad végig ezt az utat. Köszönjük, hogy nem kérsz tőlünk mást, nem kérsz tőlünk nagyobbat, nem kérsz tőlünk teljesíthetetlent, csak azt, hogy járjuk ezen a földön azt az utat, amelyen te már előttünk jártál. Köszönjük te neked azt, hogy a szívünket gyógyítgatod, és köszönjük te neked azt, hogy nem kevesebbet akarsz, mint lakozást venni a mi szívünkben és életünkben. Dicsőítünk téged azért, hogy nem mondtál le rólunk, de arra kérünk téged, hogy győzz meg bennünket, akik még mindig küzdünk a saját erőnkből, akik még mindig a saját érdemeinket soroljuk te előtted. Urunk, légy hozzánk irgalmas, ahogy Saulusod is az voltál, és nyisd meg a mi szemünket arra, hogy egyedül csak kegyelemből és hitáltal tartathatunk meg. Arra is kérünk téged, hogy munkálj a szívünkbe hálaadásból jövő áldozatkészséget. Taníts bennünket a szívből jövő áldozatra, hadd áldozzuk oda önmagunkat te neked. És arra is kérünk téged, hogy légy nékünk segítségül sok-sok kétségünk között, hadd tudjuk elhinni, megragadni, hogy te velünk vagy, hogy te véded és oltalmazol bennünket, hogy mindabban a küldetésben, amiben fáradozunk, te vagy az, aki az eredményt majd megadod. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád tekinthetünk, és kérhetünk a te gazdagságodból. Légy hozzánk irgalmas és kegyelmes, adj kitartást a mi szívünkbe, és könyörülj meg rajtunk, hogy soha ne kétségeskedjünk, hanem hadd tudjunk nálad, a te szabadban, a te igédben, a te személyedben nyugodalmat találni. Így kérünk téged az elkövetkezendő hetünkért, hogy amikor te majd lehetőséget adsz nekünk, akkor hadd tudjunk élni a tőled nyert lehetőségekkel. Taníts bennünket azt áldozni, amink van, és úgy áldozni, ahogyan az kedves te előtted. Kérünk, emlékezzél meg a gyülekezet minden tagjáról, különösen azokért kérünk, akiket veszteségek értek és gyászban járnak, akik úgy érzik, hogy vesztesek lettek. Emlékezzél meg róluk, és légy közel hozzájuk, hogy gyászukban, a te szavadban, a te jelenlétedben vigasztalódást nyerhessenek. Légy közel hozzájuk, hogy megérthessék, hogy te vagy a minden, hogy amit tőled nyerünk, az mindenre elegendő. Köszönjük neked, Urunk, hogy olyan sokszor vigasztaltál már bennünket, adjad, hogy most vigasztalassuk mi is egymást. Kérünk betegeinkért, emlékezzél meg róluk és hozzá gyógyulást az életükbe, de kérünk téged minden misszionáriusért, mindenkiért, aki a te ügyednek hirdetésén fáradozik ebben a világban, egyházainkért kérünk, templomainkért, igehirdetőkért, presbitériumokért, diakónusokért, gyülekezeti tagokért. Urunk, emlékezz meg rólunk, és munkálkodj a szívünkbe, hogy a mi szolgálatunk szívből jövő szolgálat lehessen. Köszönjük neked mindazt, amit tettél, érettünk és teszel velünk. És legfőképpen azt köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságainkat. Velünk vagy, és nem maradsz el tőlünk. Add, hogy ez vigasztaljon, és erőt adjon nekünk a hétköznapokban, mindaddig, amíg jónak látod, hogy a te ügyedet itt ezen a helyen szólják és szóljuk. Köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Mondjuk el a Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, szeretettel hirdetem gyülekezeti alkalmainkat, amelyek a jövő héten a következőképpen alakulnak. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliak Biblia óráját tartjuk. Kedden este 6 órakor Biblia órát tartunk ima közösséggel. Azoktól, akik jönnek, azt kérjük, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. fejezetét olvassák, arról lesz újra szó a Biblia óra keretében. Jövő vasárnap a Isten éltet bennünket 9:30 órai kezdettel Isten tiszteletet és vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteleteket tartunk. Szeretettel hívom föl a testvérek figyelmét arra, hogy ez esztendőben is szerveződik egy kirándulás németországi testvér gyülekezetünkbe. Ahogyan ezt sokan tudják is a gyülekezetből, egy németországi gyülekezet, a Hochstädtében levő református gyülekezet tagjai évről évre rendszeresen találkoznak a Békásmegyeri és Csillaghegyi gyülekezet tagjaival, hol Németországban, hol pedig itt Magyarországon. Ezzel a németországi gyülekezettel még a templom építés idején alakult testvérgyülekezeti kapcsolat, sokféle segítséget, úgy anyagi, mint imádságbeli és egyéb segítséget kapott a békásmegyeri közösségettől, a gyülekezettől, és ezért is fontos, hogy ez a kapcsolat élő kapcsolat legyen. Sokakat már egyébként is egyéni baráti kapcsolatok fűznek a kinti testvérekhez, és ebben az esztendőben a mi közösségünk látogatna Németországba. Ennek az ideje augusztus 20-án lenne. Augusztus 20-án reggel 7 órakor indulna el a csapat egy busszal, és Prága érintésével, ahol városnézés lenne, és egyúttal a szállás is, majd másnap Wartburg várának és városának az érintésével jutna el a csapat Észak-Németországba, Hochstädtébe. Ott néhány napos együttlét következne, a hazafelé vezető út az augusztus 28-a lenne, pontosabban 27-én indulna a kiránduló csapat haza Németországból, és 28-án este lenne a hazaérkezés. Hazafelé Wittenbergbe, a reformáció híres városába lenne egy megállás és városnézés. Tehát a kirándulás 20-ától 28-áig tartana. Szeretettel hívunk és várunk erre a kirándulásra minden testvérünket. Azt kérjük, hogy akik szeretnének jönni, azok az iratterjesztésben jelentkezzenek, és jelezzék a jöveteli szándékukat, hogy a busz nagyságát illetőleg lehessen kellő időben döntést hozni. A jelentkezés határ ideje az augusztus 1-e lenne, hogy még időben és pontosan le lehessen foglalni a szállásokat, és azt is tudjuk előre mondani, hogy az előzetes kalkulációk szerint ennek a kirándulásnak a költsége belépőkkel, a szállással Prágában, a kétszeri megszállással és a buszköltséggel együtt 42-45 ezer forint körüli összeg lenne. A kinti ellátást az ottani testvérektől kapjuk ajándékba, pusztán a buszköltséget, az egyfőre eső buszköltséget, a szállást és a belépőket kell fizetniük azoknak, akik el szeretnének jönni. A jelentkezésnél azt kérnénk, hogy lehetőség szerint 15 ezer forint előleggel jelezzük a döntésünk komolyságát, hogy valóban részt kívánunk venni ezen a kiránduláson. Hadd hívjam szeretettel a testvéreket, gondolkozzunk ezen, és ha úgy érezzük, hogy jöhetünk, akkor jelentkezzünk minél hamarabb, tehát az iratterjesztésnél. Hirdetem a testvéreknek, hogy egy kiállításra is kaptunk meghívót, és külön kérték, hogy ezt hirdessük. Egy plakáton kint is van ez a hirdető táblánkon. Július 12-én este 6 órai kezdettel a Magyarok házában Generációk címmel lesz egy kiállítás, ahol különböző képzőművészeti dolgokat állítanak ki, ami ennek a kiállításnak a lényege, vagy talán fontosságát is ez jelzi, hogy protestáns művészek alkotásai láthatók ezen a kiállításon. A részletekről ott a Fali Újságnál tájékozódhatunk. Ahogyan hirdettük is a testvéreknek, ezen a mai vasárnapon lehetőségünk nyílik a parókia építés hitelének törlesztésére, pontosabban az erre való adakozásra. Ahogyan ígértem, elmondom, hogy az előző hónapban befolyt összeg 156.900 forint. Isten áldása legyen mindazokon, akik adakoznak, és akik adakozni fognak. És ezen a vasárnapon úgy kértük, hogy készüljünk így. A kijáratnál van két zöld fafelsely elhelyezve, oda szabad betenni azt az összeget, amit a parókiaépítés hitelének a törlesztésére szánunk. Hadd mondjam el azért is, mert biztosan vannak itt esetleg új emberek, hogy a számításaink szerint, hogyha havonta egy személy körülbelül 1000 forintnyi összeget odaáldoz erre a célra, akkor úgy tűnik, hogy talán távlatokban elérhetővé válik az, hogy azt a hitelt, amit szintén a német testvér gyülekezettől kaptunk, és ami nagy segítség volt a parókia építés kezdetén, azt a hitelt visszafizessük a mi testvéreinknek. Egy kamatmentes hitelről van szó, amit ők áldozatként nekünk adtak, és amelyet most nekünk vissza kell őfeléjük törleszteni. Isten adja a szívünkbe az adakozásra való készséget, és azt is, hogy mindezt jó szívvel tehessük meg ő előtte. Kedves testvérek, hálaadással jelentek még annyit a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten a gyülekezet ifjúságával voltunk táborban, a felső Tiszavidéken, Tisza Dada nevű községben, és épségben, egészségben mentünk, épségben, egészségben érkeztünk, hiszem, hogy lelkileg épülve mindannyian. Istené legyen a hála, és köszönjük mindazoknak az imádságát, akik ezt az alkalmat a szívükön viselték. Ezt az imádságot kérjük a jövő hétre is, ahol a gyülekezetünk másik ifjúsági körével leszünk együtt Tiszalökön az elkövetkezendő hét folyamán. Kérjük el mindannyian Isten áldását, hogy javunkra lehessen mindaz, ami ott történik. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 274. számú dicséretünk első és negyedik versének éneklésével zárjuk. A 274. számú dicséretünk első és negyedik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé vetik.